Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az országvezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Madéri meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Harmadik István egy évtizedig tartó uralkodása a konszolidáció kezdete a magyar királyságban. A bizánci háborúk lezárása, a pápasággal való viszony rendezése és a város élet kibontakozásának támogatása újra a fejlődés útjára térítették az országot. Sajnos ennek a fejlődésnek a gyümölcs a fiatal király már nem tudta élvezni, és ez a folyamat csak a következő királyunk uralkodása alatt teljesedik ki. Témánk egy zavaros időszak margójára. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak madéli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A múlt alkalommal harmadik István uralkodásáról beszéltünk. Egy olyan királynak az uralkodásáról, aki meglehetősen fiatalon, mindössze 15-16 évesen lépett az ország trónjára, és ennek a királynak a külbelpolitikáját, az egyházzal való viszonyát próbáltuk boncolgatni. Sajnálatos módon a múlt héten nem tudtuk teljes mértékben befejezni az ő uralkodásának a legfontosabb eseményeit, még néhány kérdés tisztázatlan maradt vele kapcsolatban, és azt javaslom, hogy ezeket a hiányosságokat próbáljuk bepótolni ebben a műsorban.
Így legyen, történész úr, de tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták valamiért követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy ezen a héten is tartsuk meg az emlékeztetőnket.
Az elmúlt műsorban, mint említettem már, harmadik Istvánnak az uralkodásával foglalkoztunk. Ő a 12. század egyik kevésbé ismert királya, nem úgy tartjuk számon őt, mint a magyar királyság legfontosabb királya, de ezt a címet inkább azok a királyok szerezték meg, akik jóval hosszabb ideig, illetve jóval komolyabb teljesítményeket mondhatnak magukénak. Hogy melyek ezek a királyok? Hát a 11. században mindenképpen három király nevét kell megemlítsük. Mindenképpen fontos szerepet játszik ebben a felsorolásban első királyunk, Szent István, aki tulajdonképpen a keresztény magyar királyságnak a megteremtője. Szent Istvánnal kapcsolatban már nagyon rég beszéltünk, és az ő életével, uralkodásával kapcsolatban elsősorban a hatalomra kerülését kell megemlítsük, hiszen hallhattuk azt, hogy nem feltétlenül ment ez zökkenőmentesen, hiszen rokonakoppány is igényt tartott az akkor még fejedelmi hatalomra, de láthattuk azt, hogy Istvánnak végül is sikerül megszerezni ezt a hatalmat és legyőzni rokonát. A hatalom megszerzése után természetesen beszéltünk a királyák koronázásának a folyamatáról, és tulajdonképpen a keresztény magyar királyság megteremtéséről. Láttuk azt, hogy a koronázás idő időpontja, körülményei meglehetősen a történelem homályába vesznek, hiszen újabban már a történészek nem biztosak abban a két dátumban sem, amire sejtették eredetileg a koronázást. De végül is nem is ez a lényeg, a fontos az, hogy megtörtént ez a koronázás, és létrejött a Magyar Királyság. Utána pedig láthattuk, hogy Szent István nagyon szívósan, határozottan hozzálátott a királyságnak a megszervezéséhez, hiszen az egész Kárpát-medence területére kiterjesztette fennhatóságát, legyőzve a különböző törzsi vezetőket, és ezzel párhuzamosan hozzálátott a terület közigazgatási megszervezéséhez, ugyebár vármegyéket, várispánságokat hozott létre az egész Kárpát-medencébe. Ugyanakkor írott törvényeivel, gazdaságpolitikájával, pénzverésével hozzájárult a Magyar Királyságnak nem csak politikai, hanem gazdasági fejlődéséhez is. Ezzel párhuzamosan Szent István király nevéhez kötjük a Magyar Keresztény Egyháznak a megszervezését. Emlékezhetünk arra, hogy uralkodásához 10 egyházmegyét kötünk, amiből ugyebár 2 érseki rangot kapott, és pedig az esztergomi és a kalocsai érsekség, és többször is kihangsúlyoztuk, hogy főleg az esztergomi érsekségnek a létrehozása azért rendkívül fontos a Magyar Királyság szempontjából, mert ezáltal a Magyar Keresztény Egyház nem került alárendeltségbe a német birodalmi egyházzal szembe. Ezen kívül Szent István király uralkodásából érdemes megemlíteni a külpolitikáját is. Láthattuk azt, hogy István király nagyon is bölcsen észrevette azt, hogy a belső változások, illetve a külső aktivitás, az aktív külpolitika nem egyeztethető össze, és uralkodása során a békés külpolitikára törekedett, hiszen a szomszédok ellen nem irányultak hadjáratok ebben az időszakban, sőt a kor két nagy birodalmával, a német császársággal, illetve a bizánci birodalommal szívélyes viszonyt ápolt. Viszont azt is láthattuk, hogy szükség esetén István király megvédte az országát, amikor a német császár megpróbálta hübéri befolyását kiterjeszteni Magyarországra, akkor ezt a próbálkozást István király visszaverte. István király uralkodásának mondhatni egyetlen hiányossága az a trónutódlás kérdésének a rendezése. Többször is kihangsúlyoztuk azt, hogy ezt a kérdést első királyunk nem tudta megnyugtatóan megoldani, hiszen fia Imre herceg halála után az általa kijelölt trónörökös nem nyerte el a magyar előkelőknek a támogatását, és ez majd bonyodalmakat fog okozni István király halála után. Az első királyunkkal kapcsolatban még szó volt tiszteletének kialakulásáról, elekéiről, szentélyavatásának a körülményeiről is, illetve beszéltünk arról is, hogy miért fontos a magyar királyság történetében az ő uralkodása. A 11. század másik jelentős uralkodója Első András volt, aki ugyebár a megvakított Vazulnak a fia volt. Láthattuk azt, hogy András egy pogánylázadás következtében lesz Magyarország uralkodója, mégis azon munkálkodott, hogy megerősítse a Magyar Keresztény Egyháznak a helyzetét, például külföldi papokat hívott az országba azért, hogy a pogánylázadás által megtizedelt klérust újra talpra tudja állítani. Ezen kívül az ő nevéhez fűzhető az egyik legfontosabb nyelvemlékünk, a Tihanyi apátságnak az alapító levele. Külpolitikai szempontból láthattuk, hogy András király visszautasítja a német-római császárságnak azon próbálkozásait, hogy alárendelje Magyarországot, és hogy ezt minél könnyebben megvalósítsa, visszahívja az országba az öccsét, Bélát, akivel megosztoznak a hatalmon. Így létrejön a dukátusnak az intézménye, amely a következő 50 évben, 50-60 évben jelentős bonyodalmakat fog okozni a Magyar Királyság történetébe. Ugyanakkor arról is beszéltünk, hogy András és Béla között sor kerül az első testvérháborúra az Árpádházon belül, hiszen amikor András megkoronáztatja fiát királynak, akkor Béla ezt nem fogadja el, igényt tart a koronára, és ebből egy kis polgárháború lesz, amelyből sajnos András kerül ki vesztesen, aki nem csak országát, hanem életét is veszti a harcok közepette. A 11. századnak az utolsó jelentős uralkodója Első Szent László király volt, aki noha uralkodását meglehetősen mondjuk úgy érdekes körülmények között kezdte, hiszen jogszerint ő ellenkirálynak számított a törvényes Salamonnal szembe, mégis a Magyar Királyság egyik legjelentősebb uralkodói közé került. László király először is meg tudja oldani a Salamonnal való konfliktusát, ki tudja teljesíteni a hatalmát. Ugyanakkor láthattuk azt is, hogy beavatkozik a kor egyik legjelentősebb konfliktusába, az investitúra harcba, amely során a pápasággal szövetkezik, hiszen az ellenfelét, Salamont a német császár támogatta. Ezzel párhuzamosan László király aktív külpolitikát is folytat, az ő nevéhez fűződik a Magyar Királyság első jelentős terjeszkedése, ő az, aki megszerzi Horvátországot. Természetesen belpolitikáját sem szabad elhanyagolni, az ő nevéhez fűződnek a rendkívül szigorú törvények, amely segítségével az ország égető problémáit és pedig a tolvajlást próbálta visszaszorítani. Ugyanakkor egyház szervezői tevékenységét sem szabad elhanyagolni, ő alapítja a zágrábi püspökséget, ezzel tovább növelve a magyarországi egyházmegyéknek a számát. Akárcsak Szent István ő sem tudja megnyugtatóan megoldani a trónutódlásnak a kérdését, halála után unokaöccse Könyves Kálmán lesz az új uralkodó, viszont Kálmán királynak a testvére Álmos herceg ezt nem tudja elfogadni, ezért Kálmán királynak az uralkodását folyamatosan beárnyékolja a testvérével Álmossal való konfliktus. Egyébként Könyves Kálmán a századfordulónak a legjelentősebb uralkodója, a 12. század első jelentős magyar királya, aki folytatja elődjének a törvénykezési tevékenységét, enyhíti azokat a szigorú törvényeket, amelyeket Szent László vezetett be, ezzel is jelezve, hogy ezek a törvények elérték a Szent László király által kívánt eredményeket. Ugyanakkor Kálmán király uralkodása alatt folytatódik a Magyar Királyságnak a terjeszkedése, ekkor sikerül megszerezni Dalmáciát. Kálmán király uralkodását sajnálatos módon családi tragédiák és konfliktusok árnyékolják be. Említettem a konfliktusát Álmos herceggel, ami végül oda vezet, hogy a király parancsára Álmost és annak kisfiú gyermekét megvakítják. Kálmán király halála után a Magyar Királyság élén álló királyok viszonylag rövid ideig uralkodnak. Második István, Kálmánnak a fia, folytatja a sort, de őt második Vak Béla követi, aki Álmosnak a fia volt, és annak ellenére, hogy testi fogyatékossággal rendelkezett, mégis mondhatni egy sikeres uralkodást mondhatott magának. Második Vak Béla után Második Géza következett a magyar királyok sorában, aki egy erős, stabil országot vett át elődjétől, és akinek az uralkodása alatt kibontakoznak a sokat emlegetett bizánci háborúk, hiszen a reneszánszát élő bizánci császárság megpróbálta kiterjeszteni befolyását a magyar királyságra, elsősorban trónkövetelők támogatásával. Második Géza uralkodása után hallhattuk, hogy újabb családi konfliktusokra kerül sor, hiszen Géza fiát, harmadik Istvánt elűzik a trónkövetelők, először Második László, majd Negyedik István kerül trónra a bizánci támogatással, de harmadik Istvánnak sikerül visszaszereznie a hatalmát, és sikerül előznie nagybátyját, Negyedik Istvánt. Láthattuk, hogy ebben a folyamatban nagyon fontos szerepet játszottak a külföldi tényezők is, elsősorban az osztrák hercegnek a segítsége, aki támogatta harmadik Istvánt nagybátyjával szembe. A múltkori műsorunkban ugyanakkor beszéltünk arról, hogy mi történik negyedik Istvánnal, miután elveszti a koronát, láthattuk azt, hogy továbbra is megpróbálja visszaszerezni ezt a tisztséget, és végül is ebben a próbálkozásba bele is hal. Beszéltünk ugyanakkor harmadik István uralkodás legfontosabb belpolitikai eseményeiről. Hallhattuk azt, hogy nagyon fontos szerepet játszott a magyar városfejlődésben ez a királyunk, hiszen az ő uralkodása alatt születik meg az, amit fehérvári jognak nevezünk. Ezzel párhuzamosan végigkövettük a fiatal királynak a külpolitikáját is. Láthattuk, hogy uralkodásának az első évei a bizánci birodalommal való konfliktussal ternek el, amelyek ugyan területi veszteségekkel járnak a magyar királyság számára, de sikerül mégis megőrizni az országnak a függetlenségét. És azzal fejeztük be műsorunkat, hogy harmadik István és az egyház, a pápa viszonyáról beszéltünk. Hallhattuk azt, hogy egy újabb egyezmény születik a pápasággal, amelyben a magyar király elismeri a szentszéknek az investitúra jogát. Ezzel párhuzamosan láttuk azt is, hogy István az egyháznak egy nagyon komoly támogatója volt, elsősorban azzal, hogy különböző külföldi szerzetek előzetes rendeknek megengedi a letelepedését Magyarországra. Itt gondolok elsősorban az úgynevezett vörös barátokra, vagyis a templomos lovagrendre.
Történész úr, tudjuk tehát, hogy harmadik István uralkodása alatt telepedett le a templomos lovagrend Magyarországon. Milyen szerepet játszanak a templomosok az ország történetében? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai műsorunkat.
A templomos rend Magyarországon a 12. század második felében jelent meg, minden valószínűséggel a harmadik István uralkodása alatt. Nem bizonyítható az a feltételezés, mely szerint a lovagok már 1147-ben 7. Lajos francia király keresztes seregeinek átvonulásakor megtelepedtek volna Magyarországon. Az első források által is igazolható templomos ház az Adriai tenger mellett fekvő vránai rendház volt. A Vránában álló Bence Szent Gergely monostor ugyanis már 1169-ben a templomosok kezén volt. Ezt követően a 12. század utolsó évtizedeiben egyre többet hallunk a magyarországi templomosokról. Újabb birtokokat, rendházakat kapnak, például 1172-1185 között Zeng városát, a hozzátartozó Szent György egyházzal együtt, vagy Boiscét néhány évvel később, és a sort még hosszan lehetne folytatni. A 13. század elejétől pedig kezdetét vette a rend viszonylagos gyors terjedése a Magyar Királyságban, ami elsősorban a keresztes eszmélyiséget pártfogoló királyainknak, Imre és II. András adományainak köszönhető. A jelenleg ismert források szerint a középkori Magyar Királyság területén templomosoknak a rend 14. század eleji eltörléséig 14 rendháza és közel 50 egyéb birtoka volt. Ez alatt földterületet, templomot, várat, várost, házat, sőt halastavat is érthetünk. A más nyugat-európai területekkel összehasonlítva ez igen kevés. Például a 14. század elején a rendnek Angliában és az egyik francia tartományban Provence-ban 40-40, míg Aragóniában és Katalóniában együttesen 32 rendháza volt. Adataink alapján tehát a magyar házak száma körülbelül harmada lehetett a Nyugat-Európában létező templomos rendházaknak. A forrásokból kitűnik, hogy a rend magyarországi házai és birtokai elsősorban az ország déli tartományaiban, az akkoriban Szlavóniának és Horvátországnak nevezett területeken feküdtek. A viszonylag kis számú rendház ellenére a magyarországi templomos házak és birtokok önálló provinciát alkottak már a 12. század második felétől. A magyar rendtartomány első említése az 1156 és 1169 közötti időből származik. A 13. század közepén, a tatárjárás idején Tamás palotai főesperes leírásából tudjuk, hogy a templomos lovagok vitézen kivették részüket a mongolok elleni küzdelemből, és Ugrin kalocsai érsek, illetve Kálmán herceg mellett a templomosok mestere volt a magyar sereg egyik vezére. A Muhi csatában azonban nem bírtak a túlerővel, és mesterükkel Rembardus de Carano-val együtt mindegy szálig odavesztek. Tatárjárás követő évben forrásaink nem is nagyon tesznek említést a lovagokról, valószínűleg a nagy vérvesztesség miatt rendezniük kellett soraikat. A rend tagjai a katonáskodás mellett hiteles helyi tevékenységet is folytattak az országba. A középkori Magyarországon hiteles helynek nevezték azokat az intézményeket, elsősorban a szerzetes rendek kolostorait, amelyekben írásba lehetett foglalni a különböző jogi ügyletet, általában birtokok adásvételéről, korábbi adománylevelek megújításáról volt szó. A templomosok több magyarországi konventje is tevékenykedett hiteles helyként, de sajnos csak néhány általuk kibocsájtott irat maradt fent. A 14. század elején a rend ellen indított franciaországi per, majd a pápai felosztás megpecsételte a magyar tartomány sorsát is. A kevés forrás alapján úgy tűnik, hogy a rend felosztása Magyarországon békésen zajlott, a rend tagjai nem kerültek börtönbe, többségük a rivál és lovagrend, a Johannita rend tagja lett. Az egykori templomos birtokok zömét is a Johanniták szerezték meg.
A királyaink voltak második részében, beszéljünk arról, hogy ki vagy kik voltak a király, tehát harmadik István legfontosabb tanácsadói az uralkodása során.
A fiatal király, harmadik István aligha uralkodhatott volna sikeresen, ha mögötte nem állt volna egy olyan csoport, amely hatásosan tudja támogatni őt. A kezdeti nehézségek ellenére harmadik István körül egy olyan kipróbált világi előtt jött létre, amely 1162-től kezdve az igazán viszont viszontagos években is kitartott az oldalán. Ennek a világi elitnek egyik legfontosabb tagja Kéder volt, aki harmadik István uralkodása alatt az ország nádora lesz. A fiatal király, eltekintve az apróbb nézeteltérésektől, élvezte a magyarországi felső klérus támogatását. Ennek legfontosabb tagja és egyben harmadik István legfontosabb tanácsadója Bánfi Lukács esztergomi érsek volt. Az anyakirályné mellett ő volt az, aki döntő befolyással bírt a bel- és külpolitikára a fiatal király egész országlása alatt. Lukács érsek, ahogy azt a párizsi tartózkodásával kapcsolatosan írta egy angol iskolatársa, tisztességes és nagyon képzett férfiú volt. Lukács a 12. század közepén végezte teológiai tanulmányait a francia fővárosban, az egyik híres mester Gerardus Puella iskolájában. Noha ekkor itt még nem egyetemi képzésről van szó, hiszen a párizsi egyetemet a pápa csak a 13. században ismerte el, de akkor lehető legmagasabb szintű ismereteit sajátíthatta el a későbbi főpap. Hazatérése után előbb Egri püspök, majd esztergomi érsek lett. Előbb II. Gézának, majd III. Istvánnak is bizalmi embere, ő koronázta meg a fiatal királyt. Viszont a két ellenkirállyal keményen szembeszállt, megtagadta koronázásukat, egyházi átokkal sújtotta őket, és uralmukat törvénytelennek nevezte. Ezért a magatartásért súlyos börtönbüntetést kellett elszenvednie, de így sem hátrált meg. Harmadik István uralkodásának ő volt az egyik legfőbb támasza, neki köszönhetően született meg 1169-ben a konkordátum a pápasággal. Pont ennek az egyezménynek köszönhetően került alkalomattán ellentétbe a fiatal királlyal, hiszen az érsek ragaszkodott a megállapodás pontos betartásához. Így amikor a király nem tartotta be a konkordátumot hiánytalanul, mint például András Győri püspök megválasztásánál, akkor Lukács érsek nem habozott a királyra és az anyakirálynéra támadni. Célpontjait a pápának kellett védelmébe vennie, csak így sikerült enyhíteni a szigorú főpap haragját. Harmadik István uralkodásának másik fontos támasza Eufroszina anyakirályné volt. Második Géza felesége mindvégig a fia mellett állt, akkor kormányzásban nagy tapasztalattal rendelkezett, mindig hasznos tanácsokat adott. Valószínűleg neki köszönhetően jöttek létre azok a dinasztikus kapcsolatok, mint például a cseh uralkodóval vagy az osztrák herceggel kötött házasságok, amelyek lehetővé tették, hogy harmadik István egyáltalán szembenézhessen Manuel bizánci császár fenyegetésével.
Történész úr, tudni szeretnénk még azt is, hogy miként ért véget harmadik István uralkodása.
Sajnos erre azt kell mondjam, hogy váratlanul. Az alig 25 éves uralkodó 1172. március 4-én hunyt el. Halálának az oka ismeretlen, de a mérgezés lehetőségét egyáltalán nem tudjuk kizárni. Gyermeket nem hagyott maga után, hiszen fia, Béla, már apja életében meghalt. Felesége, Ágnes királyné ugyan 1172-ben gyereket várt, de az osztrák herceg harmadik István halála után hazavitte lányát, az utolszülött gyerekről pedig mit sem tudunk. A király gyászszertartását Lukács esztergomi érsek végezte, aki az esztergomi Szent Adalbert székesegyházba helyezte örök nyugalomra harmadik Istvánt.
Milyen épített örökség köthető harmadik István uralkodásához?
Harmadik István uralkodása alatt nem igazán tudott jelentős összegeket áldozni egyházi vagy világi adományokra, hiszen a folyamatos háborúk a királyi jövedelmek jelentős részét felemésztették. Az egyetlen alapítás, amit egyes források a nevéhez kötnek, az a Váradhegyfogi premontrei préposság létesítése. Viszont ennek alapítását más források II. István uralkodásához kötik, és ezért erről az egyházi intézményről néhány adással ezelőtt beszéltem, amikor II. István uralkodásáról szólt a műsor. Ennek ellenére nem szeretném ilyen kurtán furcsán lezárni ezt a kérdést, hanem inkább kihasználnám az alkalmat, hogy III. István temetkező helyéről, az esztergomi Szent Adalbert székesegyház történetéről beszéljek egy kicsit a hallgatóknak. Esztergom és azon belül az esztergomi várhegy államalapításunk óta fontos szerepet tölt be a magyar történelembe. Kiemelkedő jelentőségét az évszázadok viharai és csapásai sem csökkentették. Része van ebben a Dunakanyar fölé emelkedő festői fekvésének, csak úgy, mint azoknak az épületeknek, amelyek hol világi, hol egyházi központtá emelték. Könnyen megközelíthető és mégis elszigetelt, jól védhető, ünnepélyes hatású, de természeti adottságai révén vonzó tájegység. Nem meglepő, hogy előbb a magyar uralkodók székhelye, majd a magyar keresztény egyház legfőbb központja lett. A Várhegyen a középkorból 7 templomot ismerünk. Megközelítően a mai bazilika helyén feküdt Szent Adalbert székesegyház, amelyről nem sokára részletesebben beszélek. Ettől északra a mai bazilika északi tornya mellett helyezkedett el a Szent István protomártír templom, amelyet Géza fejedelem épített, és időrendileg az első templom volt ezen a helyen, és amelyről az ősregi hanyomány azt tartja, hogy a mellette fekvő kápolnába alakított szobában született Vajk, a későbbi Szent István. A harmadik templom az Árpádházi királyi palotában feltárt Szent István korabeli körtemplom volt, amelynek védőszentjét nem ismerjük. Egy 1284-es oklevél tesz említést az esztergomi vár fokán álló Szent Vid kápolnáról, amelynek maradványait a közelmúltban tárták fel, ez a negyedik templom. Ötödik középkorú eredetű templomunk szintén az Árpádházi királyi palotában található, ez harmadik Béla várkápolnája. Ez a palota kápolna egyik olyan építészeti emlékeink, ahol legkorábban jelenik meg a gótika, egészen pontosan a párizsi kora gótikának és a késő román építészetnek a keveréke, egy jellemző miatt a középkori magyar építészet kiemelkedő emléke. A hatodik pedig a hazai reneszánsz építészet kiemelkedő műemléke, műremeke, a Bakócz kápolna, amely a 16. században épült, majd 1823-as áthelyezése óta a bazilika oldalkápolnája. Az esztergomi székesegyházat Szent István építette Szent Adalbert tiszteletére. Miért pont az ő tiszteletére, kérdezhetnék? Azért, mert a székesegyház névadója számos ponton kapcsolatba került a magyar történelemmel és első királyunkkal. Szent István nagyobbik legendája és a Hartwig legenda egyaránt arról számolt be, hogy Istvánt Adalbert keresztelte meg. Ennek időpontját 995-re teszik, arra az időszakra, amikor Prága püspöke másodszor hagyta el székvárosát, és a feltételezések szerint ekkor Itáliába menet járhatott Géza fejedelem udvarába. Mások nem István megkeresztelésénél, hanem bérmálásánál tulajdonítanak szerepet Adalbertnek. Az ezzel kapcsolatos bizonytalanságtól függetlenül azonban számos bizonyítékát találjuk Adalbert tiszteletének a középkori Magyarországon. Így az esztergomi székesegyháznak Szűz Mária mellett a másik védőszentje épp Szent Adalbert lett. A székesegyház építése valószínűleg 997 és 1010 között zajlott, 1010-ben már mint fennálló épületről esik szó róla. 1156-ban Martirius esztergomi érsek megalapítja benne a boldogságos szűz oltárát, és hozzá 70 falu tizedét csatolja. Harmadik Béla uralkodás alatt viszont valamikor 1188 után hatalmas tűzvés során leég a templom. Az ezt követő években 1188-1196 között a király és jobb érsek a templomot és a vár épületeit kijavítják, és ekkor készül el a Sporta Speciosa, a székesegyház nyugati díszkapuja is. A tatárjárás alatt a székesegyházat nem éri sérülés, mivel a várat Simon ispán íjászai sikeresen megvédik. 1256. december 16-án itt kelt 4. Béla kívánságlevele a székesegyház számára, amelyben először említik a Szent Koronát. Azonban 1304-ben jelentős veszteség éri a székesegyházat, amikor Vencel cseh király elfoglalja a várat, feltöri a székesegyházat, annak kincstárát és levéltárát kifosztja. Tamás esztergomi érsek 1307-ben jelentős kölcsönöket vesz fel, hogy a feldúlt egyházát helyrehozassa. Ez a helyreállítás még 1321-ben is tart. Alig, hogy befejezik a javításokat, a székesegyház körül újra munkálatok zajlanak, Telegdi család érsek gótikus stílusban építi újjá a templomot. Erről az építkezésről Kálti Márk, a képes krónika írója szól a következőképpen. Legott elkezdte tehát alapjáig megrongált székesegyháza szentélyének újjáépítését. Faragott kövekből szilárd alapzatra támaszkodó, csiszolt és hortnyolt, szabad kőműves módon készült oszlopokkal és boltíveket építetett. A megkezdett művet ezután színes üvegablakokkal díszítette, kívül tornyocskákat emeltetett, az egész templomot befedette, és a nagy építkezés gyorsan és szerencsésen befejezte. Továbbá a székesegyházat aranyozott táblaképekkel, a legszebb kelyhekkel, drága ötvösművekkel és egyházi szerelvényekkel fönségében, dúsabban és bőségesebben ékesítette, mind elődeink bármelyike. Feltételezhetően ez az az építkezési periódus, amikor a románkori bazilika félköríves szentélyéből alakították ki a hat támpillérrel megerősített gótikus szentélyt. A későbbiekben a pápák búcsú engedélyei tanúskodnak egy-egy újabb bővítésről. 1385-ben Demeter bíboros érsek a főtemplom déli oldalához, 1396-ban Kanizsai János érsek az északi hozfalához építeti hozzá a maga sírkápolnáját. A 15. században 1449 és 1453 között Szécsi Dénes bíboros érsek 2000 aranyat fordít a székesegyház restaurálására, és a főtemplomot 1453-ban újra szenteli. Vitéz János Mátyás király érseke a templom tetőzetét építeti át, és azt mázas tetőcserepekkel borítja be. A főtemplom északi oldalára pedig könyvtárat épít. A déli oldalához 1506-1507 között Bakosz Tamás érsek saját reneszáns sírkápolnáját építeti. Ez a napjainkban Bakosz kápolnaként ismert építmény a székesegyház egyedül megmaradt kápolnája. A templom bővítéséről utolsó hírünk 1520-ból való, ekkor készíti el Péter Viser a főtemplom sárgarész szentélyrekesztő korlátját. 1542-ben a szép templomot még teljes fényében látja Karlovics Kristóf utazó, akit megdöbbent a főoltár és a kórus szépsége, a faragványok pompája. 1543-ban viszont első Szulajmán szultán elfoglalja az esztergomi várat. A székesegyház az ostrom alatt megsérült, a nagy templom magas keleti bolthajtása, amelynek belső boltozatát vörös márvány lapokkal burkolták, megingott és egyszerre összeomlott. Ez a sérülés a vár udvarát annyira nyíltá tette, hogy a törökök a szomszédos hegyről, a Szent Tamás hegyről könnyűszerrel láthatták, írta Istvánfi Miklós. Szulajmán szultán a megsérült szentélyt és a hajó egy részét lebontatta, köveiből a vár keleti oldalán bástyát emelt, illetve kijavította belőle a várfalakat. Templomot dzsámivá alakította, megmaradt értékeit kifosztotta, a szentek képeit bemeszeltette, a szobrokat pedig leverette. 1594-ben a 15 éves háború során Mátyás főherceg serege ostrom alá vette a várat. Az ágyuk tüze számtalanszor eltalálta a templomot, amit a törökök lőszerraktárnak használtak, és az egyik találattól felrobbant. Az egyik tornya teljesen összedőlt, és a templom többi része is súlyosan károsodott. Az 1595-ös és az 1605-ös ostromok alatt a templom tovább pusztult. Kijavításával nem foglalkoztak, a ledőlt részek kőanyagát a vár erődítésére fordították. Így amikor 1683-ban a keresztény sereg sikeresen visszafoglalja a várat, már csak egy kiégett rom várja őket. Az egyedüli, éppen maradt részben, a Bakosz kápolnában tartották meg a tedeumot. Sajnos a székesegyházzal nem foglalkoztak a visszafoglalás után sem, mivel a vára a katonaságé maradt, sőt a rom állapota még rosszabb lett a Rákóczi szabadságharc során, hiszen tovább sérült az 1706-os hosszú ostrom alatt. 1756-ban Krej János hadmérnök gondosan felmérte a várhegy és a víziváros erődítéseit, köztük a székesegyházat is, tőle származik az első alaprajz. A Krej féle rajz alapján megismerhetjük a székesegyház főbb méreteit. A várfal és a templom szentélye közt körülbelül 5 méter volt a távolság. A Duna felé néző várfal felé kb. 45 méter széles volt a tér, erre nézett a székesegyház főhomlokzata. A dom hossza teljes kiépítésének idejére érte a 75 métert. Középső főhajó és a két oldalhajó együttes szélessége 30 méter volt. Magasságát nem tudjuk. Feltételezhetően a tornyai a gótika korára elérték a 70-80 métert. Belső boltozatának magassága a gótikus átboltozása idején a záróköveknél elérhette a főhajó szélességének méretét, a 20 métert. Így a templom a maga karcsú testével, magas tornyaiban valóban kiérdemelte a szép templom nevet. 1761-ben az érsekség visszakapja a várat, de ekkora már a székesegyház szinte menthetetlen. 1764-ben egyik tornya ledőlt, és széttöri a portál speciósát. Szerencsére a baleset előtt Klimó György pécsi püspök számára megörökítették ezt a kaput, máskülönben szinte semmit sem tudnánk róla. Az 1760-as években folytatják az épület felmérését, és elkezdik előkészíteni egy új, nagyobb templom építését, de egyelőre csak tervek születnek meg. A munkálatok nem kezdődnek el soha. Ezután Mária Terézia épített egy jóval kisebb barokk templomot 1766 és 1777 között Szent István vértanú tiszteletére. Már ekkor elkezd fogyni az egykori székesegyház romja. Székesegyház véglegesen a 19. század elején tűnik el, amikor teljesen elbontották az épületet és az alatta levő kb. 10 méter magas dombot, hogy helyet adjanak az új, klasszicista stílusban épülő, ma is álló bazilikának.
Történész úr, milyen demográfiai változások teljesedtek ki a magyar királyságban harmadik István uralkodása során?
Harmadik István uralkodása idejéről, sőt az egész 12. századból sajnos nincsenek megbízható demográfiai adataink, csak becslésekre hagyatkozhatunk. De szerencsére még abból a kevés forrásból is, ami rendelkezésünkre áll, le tudunk vonni általános érvényű következtetéseket. 12. századi Magyarország népesség számának megbízható meghatározására sajnos nincs lehetőség. Ha figyelembe vesszük, hogy a honfoglaló magyarok létszámának megbecsüléséhez legalább annyi támpont rendelkezésünkre áll, hogy 20 000 lovassal vonulnak ki, akkor azt kell mondjuk, hogy az Árpád kor későbbi időszakaira nem áll rendelkezésünkre ilyen összefoglaló adat. Így azt fel tudjuk becsülni, hogy a honfoglaló magyarság létszáma 100 000-től 400 000-ig mozgott, ezzel szemben a 12. században ilyen jellegű állásfoglalás szinte lehetetlen. Egyedül azok az okleveles adatok használhatóak fel a népesség szám rekonstruálásához, amelyek egy-egy földi birtok háznépszámát adják meg. Azt viszont előre kell bocsájtani, hogy ez a módszer is rengeteg bizonytalansági tényezőt hordoz magával. A földbirtok hozzávetőleges területének becsléssel történő megállapítása után mód nyílik a birtok népsűrűségének a meghatározására. Ezután már csak azt kell eldönteni, hogy az így nyert érték egy becsült népsűrűségi átlagtól merrefele és milyen mértékben tér el. Mivel a művelet több pontján jut nagy szerephez a becslés, ezért a végeredmény is meglehetősen feltételes lehet. 1138-1223 közötti időben 10 földbirtok népsűrűségi értékének két szőrső határa 16,5, illetve 3,5 fő négyzetkilométerenként. Ennek átlagával azaz 8-10 fő négyzetkilométerenként számol, és az ország 220 ezer négyzetkilométernyi lakott területére kivetítve Magyarország népességeként a 12. század vége fele 2 millió főt becsültek. 20 évvel ezelőtt ez az adat számított egy általánosan elfogadott értéknek. Viszont ennek a számítási módozatnak több bizonytalansági tényező is van. Ugyanis ezek a történészek által vizsgált adatok fejlődésben élen járó egyházi birtokokról, illetve jól szervezett magánbirtokokról származnak. Ezeken nagy fokú népességkoncentráció figyelhető meg, hiszen a birtok tulajdonosa különböző jogállású és eredetű embereket telepített le ezeken a területeken a gazdaság működtetése érdekében. Továbbá torzító tényező, hogy a vizsgálatba bevont birtokok túlnyomó része földműves vagy kézműves szolgálatra kötelezett birtok, amelynek eleve nagyobb a munkáskéz igénye. Történészek által megvizsgált birtokok közt csak egyetlen állattenyésztő birtok szerepelt, ennek népsűrűsége 3,5 fő per négyzetkilométer. Szintén hiba forrása lehet az, hogy döntően dunántúli adatokat nem lehet országos átlagnak tekinteni, egy hiteles vizsgálatnak a dunántúli földműves kézműves birtokok mellett figyelembe kell vennie a Dunántól keletre elterülő vidék kis magánföldbirtokait, továbbá a nagy számban létező falvak kevésbé koncentrált népességére vonatkozó becsléseket is. Nyilvánvaló, hogy az országos népsűrűségi átlagnak meg kell haladnia az állattenyésztő birtokra jellemző 3,5 főt per négyzetkilométer, de messze elmaradhatott a 8-10 fő per négyzetkilométer átlagtól. Több más tényezőt is figyelembe véve, mint például az átlagos falu nagyság, népesség növekedési ráta, betelepülések száma, az újabb tanulmányok a 12. század második felében egy 5 fő négyzetkilométerenként átlagos népsűrűséggel számolnak. Ez szerint Magyarország 220 ezer négyzetkilométeres területén élő népesség 1,1 millió fő lehetett. Ez azt jelenti, hogy a honfoglalás óta eltelt csaknem 3 évszázad alatt a Kárpát-medencei lakosság száma legalább meg háromszorozódott, meg négyszeröződött. A népesség növekedésében nagy szerepet játszott az, hogy a zaklatottabb 10-11. Századok után a 12. század egy sokkal békésebb időszak volt. A népesség növekedésében szerepet játszott az idegen etnikumok Magyarországra kerülése is. A honfoglalástól kezdve számos idegen népelem élt a Kárpát-medence területén. Szlávok, bolgártörökök, avarok, különféle török és iráni népek, vagy a kalandozások során behurcolt német, olasz, francia vagy görög ajkú népesség. 11. században nyugatról németek, valónok, olaszok, csehek, keletről pedig besenyük, úzok jöttek. Horvátország, Dalmácia és Bosznia meghódításával tovább nőtt az idegen etnikumok száma. Horvátok, dalmátok, bosnyákok, szerbek kerültek magyar fennhatóság alá. A 12. század legjelentősebb népmozgása viszont a valonok, olaszok, flamandok és németek bevándorlása volt, akik az egyre súlyosbodó nyugat-európai adóterhek elől menekültek a kedvező viszonyokat kínáló Magyarországra. A latin nyelveket beszélő népelemek bevándorlása az egész 12. század során tartott. Egyik települési központjuk a Szerémség volt, például Nagy-Olasziba a hagyomány szerint a Barbarossa Frigyes által lerombolt Milánó menekültjei telepedtek le. Északon a szepességbe viszont a valonok kerültek. A német ajkú népelemek, vagyis a szászok, svábok és flamandok II. Géza korától főleg Erdély déli részén, Szebek környékén, továbbá Beszterce és Radna vidékén, valamint szorvány jelleggel az ország számos pontján leltek otthonra. Többségük paraszti vagy kézműves foglalkozást űzött, vagy a bányászatba volt érdekelt. Ezeknek a nyugatról érkező etnikumoknak nagy szerepük volt a magyarországi városiasodásban. A 12. századi magyar városok még nem voltak igazi városok, vagyis nem kézművesek és kereskedők rakták. Abu Hamid szerint a 12. század közepén Magyarországnak 78 városa volt, mindegyik rendelkezett erődítménnyel, körzettel, falvakkal. Viszont szinte biztos, hogy az alaputazók közigazgatási központokat a várispánságok székhelyét tekintette városoknak. Ebben az időszakban valóban csak ezek a települések mutattak kezdetleges városias jegyeket. Ugyanis itt élt egy olyan igazgatásra foglalkozó népesség, amelyet el kellett látni élelmiszerrel és kézműipari termékekkel, így nem véletlen, hogy vásárokat tartottak itt. Ebben az időszakban a magyarországi városfejlődés élén a királyi székvárosok Esztergom és Székesfehérvár álltak. Esztergomban országos méretű árucsere alakult ki, ráadásul a külföldi kereskedőkre megállapított útkényszer miatt a nemzetközi kereskedelem központja lett Magyarországon. A település áru megállító joggal rendelkezett, ráadásul a 12. században csak itt vertek pénzt, valamint pénzváltó is működött a városban. Esztergomban valun kereskedők telepedtek le. Székesfehérvár fontos utak csomópontjában feküdt. Ez a település kapta a legrégebbi magyar városi kiváltságokat, az úgynevezett fehérvági jogot, amelyről III. István belpolitikája kapcsán már szó esett. Itt a városfejlődés a várfalakon kívül a vár alján indult el, tehát elkülönült a várban székelő közigazgatási központtól. 12. század második felében a két említett város mellé kezdett felzárkozni Óbuda is. Ez a település nem volt sem várispánság is, vagy püspöki központ, nem rendelkezett számottevő latinvalon külvárosra sem, viszont fontos szárazföldi és vízi utak kereszteződésénél feküdt, felemelkedése tehát a kereskedelemnek volt köszönhető. Összegezve, III. István uralkodása során folytatódik az ország lakosságának növekedése, az idegen elsősorban nyugati népelemek betelepedése, valamint lendületet kap a városok fejlődése is Magyarországon.
A királyaink voltak utolsó percében a végső következtetések. Foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy kiről, miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunkban III. István uralkodásának néhány apró mozzanatáról beszéltünk. Elsősorban arról, hogy hogyan kerülnek és milyen szerepet játszanak a Magyarország történelmében a templomosok. Beszéltünk arról is, hogy kik álltak III. István mögött az uralkodása során, és itt ugye már kiemeltük Bánfi Lukács érsek, valamint Eufrozina anyakirálynénak a szerepét. Ugyanakkor beszéltünk nagyon röviden III. István haláláról, illetve arról a székesegyházról, ahol eltemették III. Istvánt, az esztergomi Szent Adalbert székesegyházról, amely a középkori magyar királyság egy legjelentősebb egyházi jellegű épülete volt. Műsorunkat Magyarország népességének alakulásáról, népesség számának fejlődéséről, illetve az idegen népelemek és a városiasodásról alkotott információkkal fejeztük be. A következő műsorunkban a 12. század talán legismertebb magyar királyáról, III. Béla uralkodásáról fogunk beszélni.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm szépen a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.